Hatodik könyv, vagy a vigasztalás könyve. 60. fejezet. Lactantiusnak, a rétornak üdvözletét küldi Bion, a matematikus. Lactantiusom, neved ítéletbe öreg barátodat, aki még mindig azon a címen szólít téged, amely ma már talán kedvesebb neki, mint te neked magadnak. Sőt, ismervén a halandók természetét, azt is megérteném, ha oly kelletlenül és szégyenkezve tekintenél rá, mint ahogy fiatal peregrinus korunkban az árokparton elhajított nyiszlett bocskorunkat néztük, amikor lábunkon fortuna kegyelméből már új saru csikorgott. De te is érts meg engem, rétorom! Látod, én is matematikusnak nevezem magam még most is, noha már rég nem méricskélem a közömbös csillagok csalárd útját, és nem számolgatok mást, mint hogy mennyi van még markomban a napok szürke kavicsaiból, mert a rózsaszínűek és pirosak, a kékek és zöldek, sőt most már a feketék is mind kihullottak ujjaim közül. Mondom, öreg ember vagyok már én. Régi dalok fogatlan dúdolója, s azokat is felejtem már, nemhogy újakat tudnék tanulni. Nem is sejtem, Lactantiusom, mi cím illet téged, mint az isteni Konstantinus császár, s az isteni Fausta császárné isteni gyermekének, Krisztusnak tanítóját és nevelőjét. Soha se voltam különösebben járatos a nagyérdemű Nonnus halhatatlan tudományában, s az bizonyára nem lényegtelen fejezetekkel bővült azóta. Az öregség fecsegővé teszi az embert, barátom. Ezt meglepetve tapasztalom most magamon, aki 7 számra eljárgálgatott itt, a szalónai palota napos oszlop csarnokaiban és elvadult fái között anélkül ott szót váltanék az árnyakkal, amelyekkel napjaimat és éjszakáimat megosztom. Megpróbálok erőt venni magamon és követni a te példádat, aki olyan férfias rövidséggel és szabatossággal adtad föl nekem kérdéseidet. Az első kérdésed az, belátom-e már, hogy az istenek nem voltak halhatatlanok? Nekem úgy rémlik, Lactantiusom, mintha én soha nem is állítottam volna ennek az ellenkezőjét. Nekem az istenek már azóta gyanúsak voltak, amióta fiatal koromban megmásztam egyszer az Olimposzt, és mögéje néztem annak a fényes ködnek, amely szüntelen körülveszi a szent csúcsot, ha alulról tekint föl rá az ember. Én följebb merészkedtem még annál a határnál is, ameddig csak a legoktalanabb kecskék kapaszkodnak föl a tápláló lombokért és rügyekért. Én, noha horzsolások, karcolások, sőt, tartós foltokat hagyó ütődések árán, fölvonszoltam magam egész odáig, ahol Homérosz és Hesiodosz szerint édes semmit tevésben töltik napjaikat a halhatatlanok, unaloműző játékul elkormányozván a világot. Nos, Lactantiusom, nem találtam ott kopasz szikláknál és némi hónál egyebet, melyben különös fajta bolhák ugráltak. Ezután a fiatalon tett tapasztalat után, amely természetesen nem akadályozott meg abban, hogy nekem éppen úgy szavamjárása legyen a halhatatlanok emlegetése, mint a többi halandóknak, nekem nemigen lehetett meglepő az, ami téged meglepetéssel és diadallal tölt el. A te mértéktelen örömedből, amely felejteni látszik azt, hogy a mértékletesség az igazság nővére, azt következtetem, Lactantiusom, hogy te még bukásuk után is, amelyet gyalázatosnak mondasz, jobban hiszel ezekben az istenekben, mint én, aki nem nyerhettem diadalt, mert nem harcoltam, csak nézelődtem. Abban azonban egyetértek veled, hogy bukásuk gyalázatos volt. Mert ha Jupiterrel együtt lehull az ég, ha Apollóval együtt kialszik a nap, ha Dianával együtt párává válik a hold, ha Gaiával együtt porrá omlik a föld, és Neptunusszal kiszárad az óceán, az olyan temetése lett volna az isteneknek, amely méltóvá tette volna őket halálukban a halhatatlanságra. De nézd, rétor! Az alatt a néhány esztendő alatt, amióta az isteni Konstantinus ül Diokleciánusnak, Galérius és Maxentius által megfertőztetett trónján, mi változás van a világban? Csak annyi, hogy az istenek templomainak ajtajait hálóval szőtte be a pók, és azt legfeljebb a parasztok szaggatják meg, hogy az omladozó oltárok köveit elhordják káposztás kőnek. Az ég csak olyan kék és csak olyan felhős, mintha Kronoion barna szemöldökétől függne az időjárás. A nap csak úgy süt az igazakra és gonoszokra, a hold csak olyan kellemesen szolgálja az öreg embereket, és csak olyan gyűlöletes a szerelmeseknek. A búzamezők csak úgy termik a kenyeret, a vizek csak úgy ringatják a hajókat, a violák és a rózsák csak úgy illatoznak, a káposztafejek, ezt itt Szalónában látom, csak olyan kerekek, kövérek és kemények, mint azelőtt. És azt képzelem, ugyanígy állhat a dolog az emberfejekkel és emberszívekkel is. Csak annyi az emberi káposztafej és csak annyi a nevető és a hervat virágszív, mint akkor volt, amikor jóra-rosszra az istenek adták a példát az embereknek. Lactantiusom, én majdnem azt merném neked mondani, hogy csak az istenek halandók, mert nem csak a mi isteneink haltak meg, hanem már ő előttük hosszú nemzedék sora a többi névről se ismert isteneknek. Igen, az istenek halandók, de a föld, amely termi őket, halhatatlan. Emlékezel a nílus völgyi embereknek arra a meséjére, amelyet kitűnő barátunk Heptaglossus mondott el nekünk. Az istenek adjanak neki könnyű nyugodást az alexandriai palota platánjai alatt. A napisten, így hiszik az egyiptomiak, mikor a sötétségtől orvul megtámadva vérébe hal az ég alján, mindig jó reménységben hagyja feleségét, a földet, s ez másnap reggelre megszüli az új napot, aki bosszút áll atyagyilkosán a sötétségen, s mire neki is meg kell halni, akkorra ő is otthagyja az új élet csíráját az örök, és valóban halhatatlan földanyában. Azt hiszem, mély értelem van ebben a mesében, Lactantiusom, amelyet a mai bika imádó és krokodil imádó nemzedék elhomályosult elméje nem tud többé felfogni, s amellyel nem hozakodhattam volna elő, ha félnem kellene attól, hogy megbotránkoztatlak vele. De tudom, hogy benned az értelem száraz fényét nem párázta be a halandó istenek bukásán való örömet se, s a te istenedet, amint tudom, úgysem a föld teremtette. Ennyit az istenekről, Lactantiusom. Második kérdésed az volt, nem éreztem-e önmagam is nevetségesnek, hogy a már majdnem egészen keresztény Róma szenátusával ünnepi konszekrációt rendeztettem a pogán császárnak, akinek halotti mágiáját én gyújtottam meg, Mars Isten mezején, s hogy nem volt-e balgaság aranykoporsóba zárni hanvait, amelyeknek nem sok örömük lesz a feltámadásban. Mit feleljek neked, Lactantiusom? Talán csak annyit, hogy én már öreg ember vagyok, aki nem sok hasznát venném a hálátlanság erényének, amely nélkülözhetetlen mindazon fiataloknak, akik boldogulni akarván fölfelé törekszenek. Én életem nagy részét együtt töltöttem azzal a halandó emberrel, akit egyszer mindnyájan Dominusnak neveztünk, te is, Lactantiusom, s aki valóban ura volt a világnak, és én éveken keresztül láttam őt a szalónai palota legelhagyatottabb és legszánandóbb lakójának, akinek az én öreg cselédkarom volt egyetlen támasza a világon. Én tanúja voltam gyötrődéseinek és önmarcangolásainak, én hallottam jajgatásait és könyörgéseit, én fogtam meg kezeit, hogy ki ne tépje szemeit, amelyekkel örökkön egy fiatal fiú véres árnyát látta, akit áldozatának hitt, pedig csak ő volt áldozat, áldozata az egyetlen Istennek, akit semmi imádsággal meg nem lehet lágyítani, az Anankénak. Igen, én tartoztam neki azzal, hogy számára rendeztessem meg a majdnem keresztény Rómával az utolsó császáristenítést. Viaszból készült képe 7 napig feküdt az aranyszövettel bevont elefántcsont nyoszolyán, amelynek belseje bebalzsamozott tetemét rejtette. 7 napig tisztelegtek előtte Róma férfiai feketében és Róma asszonyai fehérben. És mikor a 7. napon a lovagrend válogatottjai vállukon vitték ki a gyásznyoszolyát a Via Sacrán a marsmezőre, ahol 4 emeletes mágja várta, senkinek sem volt nevethetnékje. Mindenki érezte, hogy nem egy ember, hanem egy világ ég el ezen a mágján, hogy az a sas, amely kirepült a füstből és a lángból, olyan léleknek a szimbóluma, amely sokáig fog keringeni az új világ felett is. S ne sajnáld néhai urunktól, barátom, az aranykoporsót sem, amelyhez egykor a te jelenlétedben Nagy Sándor koporsójáról vettem a mintát az alexandriai szómában. Az aranykoporsó, amelybe Diokleciánus hamvait a vele együtt elégett világéval szántam, csekély dísz az évezredekhez képest, amelyeket jelképez. De nagy hasznára lesz majd az örökösnek, amely az aranykoporsót szét fogja darabolni, és be fogja olvasztani, hogy olyan alkotásokra használja fel, amelyeket az új élet új céljai kívánnak. Végül, hogy nem cseréleme föl az omladozó szalóna magányát a te szobád felével, amelyet örömmel ajánlanál fel nekem Bizánciumban, az új világ épülő fővárosában. Nekem talán az utolsó örömem ez az ajánlat ebben az életben. Látom belőle, hogy azt érzed, amit én, a mi életünk két fél dióhé, amely akkor is egymáshoz tartozik, mikor már kiszáradóban van belőle az élet bele. De menni nem megyek, Lactantiusom. Én hozzám már csak ez a haldokló palota illik addig, míg szememre nem húzom nyűt köpönyegem, amely meleg gyapjú béllel az öregek egyetlen igaz barátja. Éj boldogul, Lactantiusom. Vége.